Kihagyás után újra megtartják az úrnapi körmenetet is, ami a Santa Maria Maggiore bazilikához vezet. Visszaáll tehát a hagyomány, ami 2018-ban szakadt meg, amikor Ferenc pápa Corpus Domini ünnepét nem a lateráni bazilikában akarta megünnepelni, hanem...
Lemegyünk a nőegylet, megnézzünk egy iskolai színi előadást, Mr. Harriott, mondta az asszony élénken. Megkéstünk, mennünk kell. Elsietett a gyerekeivel, és a nagy darab ember félszegen nézett utána. Hallgattunk, míg szárazra nem töröltem a kezem. Aztán a farmerhez fordultam. Hát mi van azzal a borral, Mr. Crump? Habozott egy pillanatig, és a meglepetés arckifejezése még erősebbé vált. Igazán? Igazán megkóstolná? Örömmel, még nem vacsoráztam. Jó lesne egy kis étvágygerjesztő. Jó, jó, mindjárt itt vagyok. Eltűnt a konyha végén nyíló nagy kamrában, és egy üveg borostyán színű itallal meg két pohárral tért vissza. A rebarbara borom, mondta, és két jókora adagot töltött. Megkóstoltam, aztán ittam egy jó nagy kortyot, és elakadt a lélegzetem, amint az ital tüzes ösvényt égetett le a gyomromig. Jó erős, mondtam kissé elakadt lélegzettel, de nagyon kellemes ízű. Igazán, nagyon kellemes ízű. Mr. Crump helyeslően nézte, hogy még egy kortyot iszom. Igen, most a legjobb, csak nem két éves. Kiürítettem a poharat, és ez alkalommal nem éreztem a bort olyan égetőnek lefelé vezető útjában, inkább mintha körülöblítette volna az üres gyomromat, és melegítő indákat bocsátott volna ki a végtagjaim felé. Remek, mondtam, egyszerűen remek. A farmer szemlátomást megnőtt. Újra töltött, és elragadtatott figyelemmel nézte, hogyan iszom. Mikor a végére értünk a második pohárnak, talpra ugrott. Most a változatosság kedvéért szeretném, ha megkóstolna valami mást. Csak nem futó lépésben ment a kamrába, és egy másik üveget hozott ki, ezúttal valami színtelen folyadékkal töltöttet. Bodzavirág, mondta kissé liegve. Mikor megkóstoltam, elbűvült az íz. A nyelvemen táncoló pezsgő buborékok. A mindenit, ez csodálatos. Olyan, mint a pezsgő. Magának aztán igazán ritka tehetsége van. Sose hittem volna, hogy a házilag készített bornak ilyen íze lehet. Mr. Crump rám merett egy pillanatig, aztán a szája szöglete rángatózni kezdett, és csodák csodája, félénk mosoly terült el lassan az arcán. Magatán az első, aki ezt mondja. Az ember azt hinné, meg akarom mérgezni a népeket, ha megkínálom őket a borombú. Mindenki mindig elrettent tőle, pedig ölegendő sört és viszkit bevesznek egyébként. Nem tudják, mit szalasztanak el, Mr. Crump. Csak néztem, amint a farmer újra teletöltötte a poharamat. Nem hittem volna, hogy ilyen jó italt lehet otthon csinálni. Ittam egy jó ízű kortyot a bodzaborból. Most is olyan volt, mint a pezsgő. Még félig sem ittam ki a poharat, Mr. Crump már is újra a kamrában csörömpölt csilingelt. Egy mélyvörös folyadékkal teli üveggel tért vissza. Kóstolja meg ezt, liegte. Kezdtem magam hivatásos kóstolónak érezni, s félig csukott szemmel forgattam meg a számban az első kortyot. Igen. Olyan, mint egy kitűnő desszertbor. De van benne valami más is, valami gyümölcs íz a háttérben, valami ismerős íz ez. Szeder! Kiáltotta Mr. Crump diadalmasan. Talán a legjobb évjáratom. Harmad esztendeje csináltam. Nagyon jó esztendő volt hozzá. Hátradőlve székemen ittam még egy kortyot, a sűrű, sötét borból. Testes volt, melegítő, és mögötte mindig ott lappangott a szederbokrok tűnékeny érzete. Szinte láttam a sűrű lógó fürtöket. Feketén és lédúsan csillogtak az őszi napfényben. Illett a képlátsága a hangulatomhoz, amely percről percre oldottabbá vált. Könnyed tetszéssel nézegettem a ház konyhájának nyers kényelmét, a mennyezetről horgokon lógó sonkákat, szalonnákat, és az asztal túloldalán ülő házigazdámat, aki sóváran figyelt. Most vettem csak észre először, hogy még mindig fején a sapkája. Tudja, mondtam magasra emelve a poharamat, és rubintos mélységét vizsgálva a fényben, nem tudnám megmondani, melyik bora ízlett a legjobban. Mindegyik kitűnő, és annyira különbözőek. Mr. Crump is felengedett. Hátravetette a fejét, és boldogan felnevetett, mielőtt sietősen újra töltötte volna poharunkat. Hiszen még fel is se próbálta. Több tucat üvegen van ott bent. Mindegyik más. Meg kell még kóstolnia egy párat? Megint kicsoszogott a kamrába, ezúttal egy csomó különböző formájú és színű üveget cipelt elő. Milyen kedves ember, gondoltam. Mennyire tévedtem eddig a megítélésében. Olyan könnyű volt esetlennek és érzéketlennek minősíteni, de most, ahogy elnéztem, arca fény lett a barátságosságtól, vendégszeretettől, megértéstől. Levetette a gátlásait. És amint leült utolsó szállítmánya mellé, gyorsan és folyékonyan kezdett beszélni borokról és borkészítésről. Tágra nyílt szemmel, szenvedélyesen, hosszan taglalta az erjedés, a leülepedés, a zamat és buké finomságait. Tudósan tárgyalta a Chambertin, a Nutzen-Georges, a Montrachet és a Chablis különféle érdemeit. A lelkesedők vonzóak, de egy fanatikusnak nem lehet ellenállni, és én megbabonázva ültem, míg Mr. Crump mesterműveinek vége érhetetlen sorát tolta elém szakértő módon keverve és kiegyenlítve őket. Ez milyennek találja? Oh, nagyon kellemes. Talán egy kicsit édes? Igen, talán. Helyes. Próbálj meg ezzel! Gondosan hozzáadott néhány cseppet egy névtelen folyadékból az üvegek sűrű sorából. Na, most milyen? Csodálatos. Most ez talán egy kicsit savanykás, ugye? Meg lehet, igen. Megint néhány titokzatos csepp csurgott halkan az italomba, és megint következett az aggódó érdeklődés. Most jobb? Tökéletes. A nagy darab ember velem ivott végig. Megkóstoltuk a fehér gyökeret, gyermekláncfűt, kankalint és petrezselymet, lóherét, egrest, céklát és vadalmát. Bármilyen hihetetlennek hangzik is, ittunk valami marharépából készült italt, amely oly finom volt, hogy még egy pohárral kértem. Ahogy ott ültünk, minden lelassult. Az idő is lelassult, míg végül elvesztette jelentését. Mr. Crump és én is lelassultunk, s beszédünk és mozgásunk egyre kimértebbé vált. A farmer kirándulásai a kamrába nehézkes, ingatag vállalkozássá alakultak, néha egész kört írt le, hogy eljusson az ajtóig, s egy alkalommal nagy csattanás hallatszott bentről, attól féltem, hogy az üvegei közé zuhant. De nem vettem magamnak a fáradtságot, hogy felkeljek és megnézzem, idővel újra megjelent, láthatóan sértetlenül. 9 óra lehetett, mikor valaki halkan kopogott az ajtón. Nem törődtem vele, mert nem akartam félbeszakítani Mr. Crumpot, aki egy mély eszmefuttatás közepén járt. Ez itten, mondta közelhajolva hozzám, és mutató ujjával egy hasas flaskát üdögetve. Ez itten, én úgy vélekszek, van olyan, mint egy jó moseli. Tavaly csináltam is. Szeretném, hogy megmondná a véleményt. Mélyen a pohár fölé hajolt, pislogva, elnehezült szemmel, míg töltött. Na, visol hozzá, olyan-e vagy nem olyan? Ittam egy kortyot, s vártam egy pillanatig. Most már mindegyiknek egyforma íze volt, és amúgy sem ittam soha mózeli bort, de bólintottam, és válaszul ünnepélyesen csuklottam. A farmer barátságosan vállamra tette a kezét, és újabb beszédet akart mondani, de ekkor ő is meghallotta a kopogást. Némi nehézséggel áthaladt a konyhán, és kinyitotta az ajtót. Egy legényke állt ott, s hallottam, amint motyogva azt mondja. Vagy ezek az egyik teendőnk, telefonáltunk a rendőrbe, azt mondták, a doktor biztos itt van. Mr. Crump felén fordult. A Benfordék, Hollybushba. Azt akarják, hogy oda menjen, ez csak egy mérföld ide. Rendben van. Felálltam, aztán erősen megmarkoltam az asztalt, mert a szoba ismerős tárgyai táncra perdültek körülöttem. Mikor megálltak, úgy láttam, mint a Mr. Crump egy meglehetősen meredek lejtő tetején állna. A konyhapadó teljesen vízszintesnek látszott, amikor bejöttem, de most kénytelen voltam keservesen felkapaszkodni az emelkedőn. Mikor az ajtóhoz értem, Mr. Crump összehúzott szemmel mered ki a sötétbe. Esik, mondta. Esik, mint a fene. Kinéztem az udvar kövein egyenletesen dobuló sötét vízre, de kocsim csak pár lépésre volt, és már indulni akartam, amikor a farmer elkapta a karomat.
Csak egy pillanat, nem vedd ki így.
Magasra emelte az ujját, aztán odament egy fiókhoz, és keresgélni kezdett benne. Végre előszedett egy posztósapkát, és nagy méltósággal felajánlotta. Akármilyen volt is az idő, sose hordtam semmit a fejemen, de most mélyen meghatódtam, és némán szorongattam társam kezét. Érthető volt, hogy az olyan ember, mint Mr. Crump, aki állandóan sapkát hord, kinn és benn, rémülten hátrahőkül attól a gondolattól, hogy bárki is fedetlen fővel kimerészkedjen az esőbe. A posztul sapkánál, amelyet feltettem, nagyobbat még nem láttam. Nagy, lapos, kerek palacsinta volt, amely úgy éreztem nem csak a fejemet, hanem a vállamat és az egész testemet is szárazon tartja a legnagyobb felhőszakadásban is. Kelletlenül búcsúztam Mr. Crumptól, és amikor kocsiba ültem és próbáltam felidézni, hol van az első sebesség, láttam testes alakja körvonalait kirajzolódni a konyha fényében. Gyengéd jó indulattal integetett nekem. Mikor végre elindultam, hirtelen eszembe jutott, milyen mély és csodálatos barátság szövődött aznap este. Lépésben vezettem a sötét keskeny úton, orrom csak nem érintette a szélvédőt, és valami szokatlan érzés fogott el. A szájam és ajkam rendhagyóan ragadós volt. Mintha folyékony ragasztót ittam volna bor helyett. Lélegzetem sípolva tört fel orjukaimon, mintha erős szél fújna be egy ajtó alatt, és nehezemre esett a látásomat fókuszálni. Szerencsére csak egy kocsi jött szembe, és amikor közeledett és elzúgott az ellenkező irányba, ködös meglepetéssel tapasztaltam, hogy kétszer két reflektora van, és azok hol egyesülnek, hol elhúzódnak egymástól. Halibusban az udvaron kiszálltam a kocsiból, biccentettem az ott álló árnyalakok csoportjának, kikotoráztam fertőtlenítős üvegeimet és elletőköteleimet a csomagtartóból, és eltökélten lemasíroztam az istállóba. Egyik ember egy olajlámpát tartott az állásban vastagszalmán fekvő tehén fölé. A tehén vaginájából egy borjulába állt ki néhány centiméterre, és ahogy a tehén erőlködött, egy kis orr mutatkozott egy pillanatra. Aztán eltűnt, mikor a tehén elernyett. Mélyen a belsőmben egy színjózan állatorvos azt súgta. Csak az egyik lába szorult hátra, és a tehén nagy, tágas állat. Nem lesz nehéz. Megfordultam, és csak most először néztem meg Benfordékat. Még nem találkoztam velük, de könnyű volt osztályozni őket. Egyszerű, jóindulatú, az ember kedvében járni akaró emberek. Két középkorú férfi, valószínűleg testvérek, és két fiatal férfi, bizonyára egyiknek vagy másiknak a fiai. Mindnyájan engem néztek a homályos fényben, várakozó tekintettel, kissé nyitott szájjal, mint aki kész mosolyogni vagy nevetni, ha a legkisebb alkalom nyílik rá. Kihúztam magam, mély lélegzetet vettem, és emelt hangon azt mondtam. Oda kérem egy vödör meleg vizet, szappant és törölközőt. Vagy legalábbis ezt akartam mondani, de az ajkaimon kitörő szóáradat leginkább a szuahélire hasonlított. Benfordék ugrásra készen állva értetlenül meredtek rám. Megköszörültem a torkom, nyeltem egyet, néhány másodpercig pihentem, és újra megpróbáltam. Az eredmény ugyanaz volt. Újabb halandzsasor tűzvíz hangzott haszontalanul az istállóban. Nyilvánvalóan bajban voltam. Valamilyen módon meg kellene értetni magam kiváltképpen, mivel ezeket az embereket nem ismerem, és valami feladatra várnak. Különös és rejtélyes figurának látszhattam, ahogy ott álltam egyenesen és ünnepélyesen, alárendelve a fölém magasodó sapkának. De a ködökön keresztül villant egy felismerés, és megmutatta, hol hibáztam. Túlságosan magabiztos voltam. Nem hoz a semmi jót, ha ilyen hangosan próbálok beszélni, megint megpróbáltam a leghalkabb suttogással. Kavadnék kérem egy vödör meleg vizet, szappant is. Dölködött. Tökéletesen hangzott, bár a legidősebb Mr. Benford nem értette elsőre. Közelebb lépett, kezéből tölcsért formált a fülére, és feszülten figyelte az ajkamat. Azután lelkesen bólintott, hogy érti, felém emelte a mutatóujját, lábújhegyen, mint a kötéltáncos odament az egyik fiúhoz, és valamit súgott a fülébe. A fiatalember megfordult, és hangtalanul kisurrant. Nagy elővigyázattal becsukva maga mögött az ajtót. Egy percen belül visszatért, óvatosan lépkedve a macskaköveken nehéz csizmájában, és finoman lerakta elém a vödröt. Sikerült egészen ügyesen levetnem az akómat, nyakkendőmet, ingemet, a Benfordok némán átvették tőlem, és szögre akasztották. Úgy mozogtak, mintha templomban volnának. Úgy éreztem, jól megy a dolog, míg mosni nem kezdtem a karomat. A szappan minduntalan kicsúszott a kezemből, belesiklott a trágya csatornába, és eltűnt az istálló sötét sarkaiban, nyomában az üldöző Benfordokkal. Még rosszabb volt, mikor a felső karomat akartam megmosni. A szappan úgy repült át a vállam felett, mint egy élőlény, és néha visszapattant a falról, néha lecsúszott a hátamon. A farmereknek sejtelmük sem volt, hová megy a következő lövés, és úgy álltak, mint a feszült kriketjátékos, aki kinyújtott karral várja, hogy elkaphassa a labdát. Mindazonáltal sikerült végre habot előállítanom, s kész volt a munkához látni, de a tehén semmiképp sem óhajtott felállni, így hát hasra kellett feküdnöm mögötte a barátságtalan macska köveken. Csak akkor vettem észre, mikor már feküdtem, hogy a hatalmas sapka a fülemre borul. Úgy látszik, miután levettem az ingemet, újra felvettem, bár nehéz lett volna rájönni, mi célból. Óvatosan bedugtam egyik kezem a vaginájába, és végigtoltam a borjú nyaka mellett abban a reményben, hogy egy behajlított térdre, vagy akár egy patára találok. De csalódnom kellett, a láb teljesen hátranyúlt, hosszan válból a borjú oldala mentén. De még ez is rendjén volt, csak mélyebben kellett lenyúlnom. S volt még egy biztató jelenség, a borjú élt. Fektemben arcom csak nem hozzáért a tehén hátuljához, s közelről láttam a kis orrot, amely néhány másodperces időközönként megjelent. Jó volt látni a megrezdülő, a külső levegőt kereső kis orcimpákat. Csupán csak azt a lábat kellett előrehoznom. A baj ott volt, hogy ahogy előre nyúltam, a tehén minduntalan megfeszült, és olyan kegyetlenül odaszorította a karomat csontos medencéjéhez, hogy felnyögtem és hánykolódtam a kintól néhány percig, míg a nyomás abban nem maradt. E krízis során sapkám gyakorta a földre esett, de gyengét kezek azonnal visszatették a fejemre. Végre sikerült megfognom a lábát. Ezúttal nem lesz szükség kötelekre, és kezdtem áthúzni. Tovább tartott, mint gondoltam, és úgy éreztem, a borjú kezdi türelmét veszíteni, mert amikor a tehén görcsei kiszorították a fejét, és egymás szemébe néztünk, úgy képzeltem, a kis csószág bosszús. Gyerünk már, az Isten szerelmére pillantással nézett rám. A láb végül hirtelen csúszott át, és egy pillanat alatt minden úgy feküdt, ahogy kellett. Fogják meg a lábát! Súgtam a Benfordoknak, és ők suttogó tanácskozás után elfoglalták helyüket. Csak hamar egy szép üszőborjú vonaglott a földön, rázta a fejét, és fújta ki az orrából a magzatvizet. Halkan sziszegett utasításaimra, a farmerek szalmacsomókkal ledörzsölték a kis jószágot, s odahúzták, hogy az anyja lenyalassa. Szerencsés vége volt az életem legbékésebb borjú elletésének. Egyetlen hangos szó sem csattant, mindenki Lábujjhegyen járt. Templomi csendben öltöztem fel, kimentem a kocsihoz, egy végső jó éjszakát susogtam, s a Benfordok néma integetése közben elindultam. Ha azt mondom, hogy reggel másnapos voltam, az még csak nem is érzékelteti testi ökonómiám és személyiségem teljes felbomlását. Csak annak lehet sejtelme a reszkető hányingerről, a belül tomboló pokorról, a rángatózó idegekről és sötéten, reménytelen világképről, aki már ivott együltében 2-3 liter válogatott, házilag készült bort. Tristan látta, amikor a fürdőszobában hideg vizet csorgatok a csapból nyelvemre, és jó érzékkel beadott egy nyers tojást, aspirint és brandit, ami hideg mozdulattal csomóként ült háborgó gyomromban, amikor lementem. Miért jársz itt, James? Kérdezte Siegfried olyan hangon, amit bika bömbölésnek hallottam, mikor reggeli közben rányitottam. Olyan vagy, mintha összepisáltad volna magad. Semmi az egész. Nem lett volna jó elmondani neki, hogy azért járok olyan óvatosan a szőnyegen, mert meg vagyok győződve róla, hogyha hirtelen leengedném a sarkamat, a szemem is kiugrana a szemgödrömből. Este... ittam néhány pohárral Mr. Cranborából, és úgy látszik, felbolygatta a gyomromat. Ha, néhány pohárral? Jobban kellene vigyáznod. Az az ital dinamit. Akárkit ledöntene a lábáról. Lecsapta a csészéjét a csészehajba, aztán csattogni kezdett a késével és a villájával, mintha a Kovács kórus egyszemélyes verzióját akarná előadni. Remélem, azért olyan állapotban voltál, hogy el tudtál menni Benfordékhoz. Nyugtalanul némi száraz pirítóst morzsoltam a tányéromra. Elvégeztem a munkát rendben, de egy kicsit sokat ittam. Na, minek is tagadnám? Siegfried bátorító kedvében volt. Az Istenért, James, Benfordék nagyon szigorú metodisták. Nagyszerű emberek, de hold komolyan ellene vannak az italnak. Ha úgy gondolták, hogy alkoholos állapotban voltál, soha többé nem mehetsz hozzájuk. Kíméletlenül ketté metszett egy tojás sárgát. Remélem, nem vettek észre semmit. Gondolod, hogy észrevették?
Talán nem. Nem hinném.
Lehúnytam a szemem, és megborzongtam, amikor Siegfried egy villára való kolbászt és zsírban sült kenyeret rakott a szájába, és gyorsan rágni kezdte. Visszagondoltam a gyengéd kezekre, amelyek fejemre rakták a szörnyetek sapkát, és magamban felnyögtem. Bamfordék bizony észrevették. Áj, de mennyire észrevették.
Elhangzott James Elliot, az Állatorvos is ember című írásának 5. része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Mai műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Barsi Balázs ferences szerzetes elmélkedését hallják.
Úgy látjuk, azt érezzük meg, hogy nem tudunk miben megkapaszkodni. Eddig ez a nyugati civilizáció nagyon okosan megkapaszkodott felületesebb dolgokba, orvostudomány, hát abban most is megkapaszkodunk, ott, ahol ő tud segíteni. A gazdaság, sok mindenben meg lehet kapaszkodni ebbe a világba. De ilyenkor hirtelen, amikor azért a halálra szembesülünk, ilyenkor fölmerül bennem, hogy van-e végső kapaszkodó. Mert azért ezek a felületesebb kapaszkodók magunkra hagynak minket. Persze, gyógyítani kell a betegeket, mindent megtenni azért, hogy ne érjen el a vírus, de ha elér, akkor mi van? Akkor miben tudok megkapaszkodni? Ezért ezek a nehéz idők tulajdonképpen kegyelmi idők. Azt tudunk mondani, hogy Isten büntet. Ez nagyon kétséges ez a kifejezés. Egyszer Ózeás prófita azt mondja, hogy én Isten vagyok, nem ember. Magatokat büntetitek. Mintha egy kicsit talán tragikus humorra azt mondaná az Úr, hogy én Isten vagyok, én ilyennel nem foglalkozom. Minthogyha a bűnbe benne lenne a büntetés. De ez mélyen van. Ez nem úgy, hogy valami rosszat tettem, és akkor hirtelen jön rá egy visszavág, mint a bumeráng, hanem a bűn azért a Bibliában az nem azt jelenti, hogy valaki hazudik, megtöri a házasságát, megöl egy embert, gyűlölködik, nem. A mélye az, hogy szakítottunk az Istennel. Hiszen a tíz parancsolat általa mind betartanám, se üdvözülnék, nem tudok eljutni az Istenhez. Márpedig ő magának teremtett minket. Tehát az emberiség mély bűne, ez átteredő bűnnek, ez az Isten felejtés, ez a zárójelbe lehet tenni. És Nyugat most ide jutott, hogy semleges iskola, tehát olyan, hogy mindenről beszéljünk, de erről ne. Ez valahogy olyan illetlen. Semmi téma nem illetlen, de ez az Isten téma, meg halál, meg ezek tabuk lettek. Hát kérem szépen, a tabukkal mindenütt le kell számolni. Itt is. És én most arra döbbentem rá, hogy most jobban megkapaszkodhatok az Úristenben, mint eddig. És olvasmányaimban ilyenek jutottak szemem elé. Simone Weil, ez a zsidó lány, filozófus, nagyon megszerette Krisztust, de lehet, hogy nem is keresztelkedett meg, ezt írja. Isten elgondolta, ami nem volt, és ezzel a gondolattal létrehozott mindent. Egyedül azért létezünk pillanatról pillanatra, mert Isten elfogadta, hogy létezésünket elgondolja. Noha a valóságban nem is létezünk. Hát úgy nem létezünk, hogy meg lenne okolva önmagunkban a létezésünk. Ez a világ nincs megokolva. Ezt mindig újra el kell mondani. Szóval sokszor kérdezik Balázs atyának, nem volt kételjei a hitben, meg úgy mindent elfogadott, amit Krisztus tanított, amit az apostolok hirdettek, és hát amit a Szentegyház elénk ad hinni, minden kételjem elszállt akkor, amikor arra gondoltam, hogy ez a világ nem Isten. Akkor honnét van? Ez nem tökéletes. Nincs megmagyarázva az, hogy létezik. És hirtelen ezzel találkozunk mi szembe, most ebben a nagy káoszban. Mert ugye a felületen úgy látszik, hogy úgy minden el van rendezve, mindennek megvan az oka. És a természettudományok annyit segítenek. Hát Isten mondta, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, tehát megparancsolta, hogy használtok az eszeteket, és műveljétek a természettudomány. És keressétek meg a vírus ellenszerét is. De a létezést azt nem tudja megmagyarázni egyetlen természettudomány se. Márpedig ez az egyetlen igazi nagy kérdés, hogy vagyunk. Minden tulajdonsága foglalkozik a természettudomány, egy kívül esik a hatáskörén, nincs meg a kompetenciája, az, hogy miért van az, ami van, és miért nem a semmi van. Ahogy Heidegger mondja, na most ez a legegyszerűbb ember, nem ilyen következtetésekkel, meg nem idegen filozófikus szavakkal, erre ráébredhet. Csak ez a komfortzóna, amiben élünk, ez elfelejteti velünk. És most ebbe a nehéz helyzetbe, a kaoszba minket is, papokat is, fölráz, mert van ám egy komfortzónás kereszténység is. Hát néha még az Istenke is létezik, akkor szólok hozzá, elmondom kis imádságaimat. Hát húsvétkor elmegyek a templomba, karácsonykor, minden, de az én életemben azért ne szóljon bele. Hát ez egy teljesen különálló valami, azért ez a világ másképp működik, nélküle is működik. Most kiderül, hogy nélküle nem lenne. Persze, hogy a természet működik, ilyennek alkotta dolgokat. Tehát én azt hiszem, hogy számomra egy mélyebb elmékedésnek a lehetősége. Aztán ott van maga az Úr Jézus, aki azt mondja nekünk, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. Mikor mondja ezt az utolsó vacsorán, pár óra múlva letartóztatják. Meghal. Kivégzik. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Most ez azért kegyetlen kijelentés ám egy zsidó fülnek, akik ott hallották, hogy ugyanazzal a hittel higgyünk ebben a názáretiben, mint Istenben. Ezt soha nem írták volna le, halottaiból föl nem támad. Atyám házában sok hely van. Hát hogyan mondja meg? Ha nem volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek, ha aztán elmentem és elkészítettem helyet, ismét eljövök magamhoz viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat, ahová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mész. Hogyan ismerhetnénk az utat? Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, az Istenhez, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, ez a három kijelentés félelmetes, hogy én vagyok az út. Nem egy meditációs út, amelybe valahogy megvilágosodok. Nem egy erkölcsi út, hogy majd jobban leszek, hanem én vagyok az a személyemben, aki elvezet az Istenhez. Azért a Biblia embere az az igazi realista, és az igazán hívő keresztény, mert azt is meg kell hallani az evangéliumban, mikor az apostolok, a gazdag ifjú elvonul. Pedig azt mondja, hogy hát add el mindened és kövess engem. Hát elment, mert nagy vagyona volt. Hát akkor kiüdvözül. Milyen nehéz a gazdagnak, szúrjus nem csak annak. Embernek lehetetlen üdvözülni, azt jelenti, hogy eljutni az Istenhez. Hát hogyan? Hát az Isten nem a padláson van, hogy egy meditációs lépcsőnek a fokain néz, fölmegyek, ilyen nincs, ezt nem fogadom el. Én Istent elérni nem tudom, ha ő nem jött le. Tehát számtalan keresztény bele se gondol a hitébe, hogy ki ez a názáreti, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van. Vagy Lázár föltámasztásakor azt mondja, én vagyok a föltámadás és az élet. Hát a föltámadás az nem egy folyamat, nem. Az a vele való kapcsolat, Istennel olyan kapcsolatba lépünk, amelyet a testünk rothadása sem kezd ki, és amely alapján visszaépül az utolsó napon az a fajta test, ami Jézus megmutatott a föltámadása után. És azt mondja, hogy én vagyok az élet, én nem élek, hanem az élet vagyok. Tehát ő ember, akit meg lehet ölni, de Isten, akit nem lehet megölni. Személyében ő az élet. Szent Péter ezt mondja a zsidóknak pünkösdnapján, hogy az élet szerzőjét megöltétek. Ebben megvallja, hogy Krisztus ember és Isten. Két természete van, de egy valaki, a második isteni személy. Mert megölni csak embert lehet. Az élet szerzőjét Isten nem lehet megölni. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Ezt így senki nem mondhatja, akkor becsap bennünket. Az orvos is megnyugtathat. De a legnagyobb megnyugvás az, hogyha valaki szeret téged, és azt mondja, hogy szeretlek téged. Meg ez a föltámadás, ez nem azt jelenti Jézusnak, hogy a földi életünk végén kifújjuk a levegőt, kész. Ez a halál, a föltámadás meg majd a világ végén lesz. Szent Pál egy érdekes, megdöbbentő dolgot mond. Ha Krisztus bennetek van a hit által nyilván, a test ugye a bűn által halott, de a lélek, az én, az megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak a lelke, aki föltámasztotta Jézust a halottaiból, ő, aki Krisztus Jézus föltámasztotta életre kelti halandó testeteket és a bennetek lakó Szentlélek által. Tehát a keresztény ember az nem csak abba kapaszkodik, hogy van egy teremtő Isten valahol távol, mert azért az a probléma, hogy erre rá lehet jönni, hogy létezik. hogy az első gondolat is próbálta megközelíteni. De milyen belülről? Hát, ha egy zsarnok, hát, ha mindazért ő hibás, amit a szenvedés a földön van, meg hát a barátját, Lázárt se mentette meg haláltól. Milyen belülről? Ezt sohasem tudnám. És ez az egyetlen filozófiai, ez egy egyetlen kínja az emberiségnek. A nagy vallás alapítók, a szentek, azok mind kapcsolatba léptek, és meg is érezték, hogy hát nem lehet gonosz. Hát a gonoszság az negatívum. De mégis, ki ő belülről? És Jézus azt mondja, hogy az egy atya. És ma Ózeásnál az van, mikor látja, hogy a zsidók bálványimádok lettek, elhagyták őt. Azt mondja, úgy felindult a haragom, tehát nem tudhatok haragudni, te rád, Izrael, hiszen szeretlek. És hogy az atya megkönnyörül a gyerekén. És hogyha atyád és anyád elhagynai, akkor se hagylak el. És akkor az Úr Jézusban megmutatja azt, hogy Isten belülről szeretett. Na de most a kereszténység lényegével találkozunk. Hát mielőtt megteremtette a világot, akkor kit szeretett? Ha egy személy, egy valaki az Isten, egy én, hát az tragédia. Szeress fele barátod, mint önmagadat. Ez azért nagyon kétséges kijelentés, ám legfeljebb csak akkor helyes, ha jól értjük. Tulajdonképpen azt jelenti, később ki is fejti az Ószövetség is, meg az Újszövetség is, hogy amit nem akarsz magadnak, azt másoknak se tedd. Amit szeretné magadnak, és igazi jó, azt a másiknak is tedd meg. De a szó szerint magamat nem tudom szeretni, mert a szeretethez két személy kell. Egy én, meg egy te. Én pedig egy én vagyok, én nem vagyok tudathasadásos őrült. Magunkkal való beszélgetés sincs. Ott valahogy Isten előtt állunk, ha őszintén magunkkal próbálunk beszélni, vagyis gondolkodunk. Ha szeretet az Isten, akkor nem lehet egyedül. De ezt nem találtuk volna ki. Amikor Szent János azt mondja, hogy Isten a szeretet, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy Szent Háromság. Nem csak azt mondja, hogy minket szeret, akit megteremtett, és bűneink ellenére is szeret, hiszen Szent Fia meghalt, értünk, hanem azt mondja, hogy önmagába szeretett az Isten. Azt mondja, a Szent Pagya szeretet soha meg nem szűnik. Ezen úgy meglepődtem, mert azért, ami keletkezik, az meg is fog szűnni. Minden. Annak nincs biztosítva az örökké valósága legalábbis. Tehát az a szeretet, amelyről Szent Pál azt mondja, hogy örökké megmarad, annak nincs kezdete. Istenben a szeretetnek nincs kezdete. Semmi se kezdődik benne. Egyszerűen Isten, én vagyok, aki vagyok. Nem lett, nem lesz, nem volt. Maga a létige, hogy lenni, ez alkalmatlan Isten kifejezni. Nyugodtan lehetne azt mondani, hogy Isten az, aki nincs. De hát ez mégis jobb azt mondani, hogy van. De nem úgy van, ahogy ez a szemüveg. Totálisan más lét. Ebben a nagy csöndbe. Tessék ezt velem együtt végig gondolni. Ez nekem vigasztalás. Tehát olyan nincs, hogy az atya előbb létezett és létrehozta a fiú Istent, kettő meg a szent lelket lehelte, hogy mondjasz. Ezek képek, ott nincs születés, nincs nemzés, nincs fiú meg atya, de Jézus emberi módon hát így tudta kifejezni. De nincs előbb az atya és a fiú. Tehát akkor a szeretetnek nincs kezdete. Nincs kezdete. Egy jezsuit atyától hallottam még Strasbourgba. Ki jól megdöbbentette egy papi lelki gyakorlaton az ott ülő papokat, mert nekünk papoknak is ki kellene ám most mozdulni a vallási kis komfortunkból. Amikor azt mondta, hogy hát azt mondtuk, hogy Isten mindenható, mindentudó, örökkévaló, meg hát azt is, hogy Isten szeret, szeretet. Azt mondja, nem. Azt kérdezzük, hogy Isten mindenható? Azt kell mondani, hogy nem. Mindentudó? Nem. Isten örökkévaló? Nem. Isten csak szeretet. De ez a szeretet mindentudó, ez a szeretet örökkévaló, és ez a szeretet mindenható. Tehát én nem a világnak a történéseiből vizsgáztatom az Istent, azt, hogy meg kell halnom, hanem még a halálomat is ebben a szeretetben nézem. Hogy az Úr Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok ám a világ magyarázata, sokszor így teszünk még vallásosak, hogy mi mindent megmagyar, nem magyarázzuk, megvilágítjuk. Husvét éjszak ezért gyújtjuk meg, a husvéti gyertyát is a diákonus azt mondja, Lumen Christi, Krisztus világossága, És akkor tárjad a fény, mindenki meggyújtja a gyertyát, és a sötét templomban egyszer csak látjuk egymás arcát. Megvilágosít minden embert. Megvilágosítja az emberi szeretetet is. Mert mindig elmondtam, és még sokszor elmondom, mert ezt mind tudjátok. Azt, hogy a nagyon kicsi gyermek, 3-4 éves, 5 éves, amikor iskolás, akkor az már más. Az úgy tudja, hogy nincs halál, apa és anya nem halnak meg. Miért? Mert örökké szeretni fognak. És ha rossz vagyok, akkor is szeretnek. Azzal játszanak, hogy most nem szeretlek. Mert ha igazán mondanák, az hihetetlen. Tehát amíg be nem vonjuk a mi Istentől elszakadt világunkba ezt a gyermeket, ez úgy tudja, hogy a szeretet örökké való. És persze hát ebből ki kell ábrándulni, mert ott hagyja az anyja, vagy az apja, Istenem, vagy a testvérei. Vagy csak az, hogy lát meghalni egy embert. Már akkor meg van sértve benne ez, megsérül benne ez az abszolút tudás. Pilinszky mondja valahol, de nem tudom ám pontosan idézni most, hogy akkor kellett volna meghalnunk még gyerekkorunkban. Azzal a tudással, de hát Jézus ezt a tudást visszaadja. Nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be mennyekországba. Nem azt jelenti, hogy maradjak gyerek, az infantilis felnőtt, az rossz. De valahogy, amit ő mond, az egy olyan tudás, és halálával, föltámadásával annyira szentesítette, hogy ebben megbízhattok, mint ahogy a gyerek tudja azt, hogy akik őt szeretik, azok halhatatlanok. És hát kilép a gyermek a családból, azért az iskolának is figyelni kell erre, alsó tagozat. Azért az a tanítónéni, tanítóbácsi szeresse a gyerekeket. Mert egy hidegbe lép ki, aztán mikor a nagy életbe kilép, 18 éves, azok a nagy barátságok, azok a szép, amit azt, most azt is lejáratják, vagy az az első szerelem, hogy hát akkor biztos, hogy az egész világ mindenség ragyog. Aki ezt valamiképpen nem élte át, én például átéltem azért a szüleimmel kapcsolatban, nagyon. A Bencés diákként 300 kilométerre Győrbe kerültem, elmentünk, szeptember 1-én visszagyűjtünk karácsonyra, az a honvágy, hogy felragyott ott, akkor az az otthon. És hát nagy barátságok is szövődtek ott. De láttam éppen Strasbourgba élve, egy szerelmes fiúval találkoztam, álltam valahogy a busz megállóba, és kérdeztem tőle franciául, hogy melyik megy, nem tudom én, az egyetem felé, és hát akkor elmondta, és azt mondja, hogy észrevette az akcentusomon, hogy vous êtes de l'intérieur, ön belülről való, vagyis az a igazi francia, mert ők elzászi dialektusban beszéltek, mondom, nem, én magyar vagyok. Magyar! És az a szeretet, során mi van ezzel a fiatal ember? Hát kiderült, hogy a szerelmére várakozik. És mivel a szerelmére várakozott, azért minden ragyogott. Ez a kis árva magyar, aki nem hallatott most már 2 éve magyar szót, fölhívott hozzájuk. Föltették a lemezt, Kodályt ismerik. Na, nem játéktér a barátság, meg a szerelem, nem, nem. Jó, hát annak története van, hogy rájön, hogy kiválasztja, tehát ez lesz az én párom egy életen át. Igen, de az igazi szeretet élményben fölragyog az, hogy örökké való. És be vagyunk csapva, ha ott hagy. Na most ezért jött a názareti Jézus, hogy elmondja, higgyétek el, hogy a szeretet Istentől való. Te lehet, hogy csalódtál be vagy abba az emberbe, de engedd, hogy a szívedet rákössem az én szívemre. Te úgy szeress, ahogy én. Ez az Isten országa. Úgy szeres, mint az a lombardiai plébános. Bekerült a vírussal a kórházba. Annyira szerették ezt a jó plébános, a kis robogóján állandóan járta a falut. Betegeket látogatott, a családba baj volt, ott volt, segített. Ez mindenkinek mindene volt. És hát nem, hát ő nem halhat meg. Hát összeadták a pénzüket, és vettek egy lélegeztetőgépet. És amikor ez az úgy, ha meglátta, hogy a mellette fekvő az 50 éves, akkor odaadta neki. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét tudja a barátaiért adni. Hát most ezt kell megtanulnunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Barsi Balázs ferences szerzetes elmélkedését hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.